Grazie Gesù che ci scende vinciolato sul tenere, mentre in testa schiena per piena terra,
szent igéjét Jeremiás könyvének a 8. részéből olvassuk a 4. verstől, nem azt az igét vettem, ami a kis bulletinben is szerepel, hanem egy alternatív, már a kijelölt ige szakasz. Tehát Jeremiás könyve 8. részének a 4. versétől így szól hozzánk az Isten szent igéje: ezt is mondjad nékik, így szól az Úr, úgy esnek el, hogy fel nem kelhetnek, ha elfordulnak, nem fordulhatnak vissza. Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem népe, örök elfordulással? A családságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak. Figyeltem és hallottam, nem igazán beszélnek. Senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván, mit cselekedtem. Mindnyájan az ő futó pályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló. Még az eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a gerlice, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem tudja az ő ítéletét. Ez a gyülekezet Jeremiás kora, a babiloni fogságra hurcolás árnyékában nagyon hasonló hangulatú történelmi időszak volt, mint amiben mi itt most a 21. század elején Európában élünk, nem azért, mert valamilyen fajta távoli babiloni elhurcoltatás veszélye leselkedik ránk, de hát a nagy történelmi mozgásokban sok érték is odavész, és emberek gyökere szakad el. Néhány éven belül 700 ezer ember hagyta el Magyarországot, és ezt sem vesszük észre, ahogy Judit imád kért azért, hogy az emberek lássanak. Bizony, nagyon sok minden történik körülöttünk, úgy, hogy nem kapjuk fel a fejünket, nem esünk kétségbe, és nem keressük benne sem az okokat, sem azt, hogy mit lehetne tenni ezeknek a dolgoknak a megállításáért. Jeremiás, a próféta az adott időszakban nem tudott ezektől a történésektől független igehirdetést mondani. Megjelent valamikor 41-ben talán egy német szerzőnek könyve, Moderzon Ernőnek hívták, aki kiváló könyveket is írt. Ez egy furcsa, az evangéliumi iratmisszió vagy kiadó által is útjára bocsátott könyv volt, az a címe, hogy az ördög igézetében. Vannak, akik ismerik talán a Helikon által kiadott Bornemissza Péter féle Ördögi kisívítetek című kötetet is, amiben ő kora a 16.-7. század bűneit, erkölcsi ficamait írja le, és hát nagy élvezettel olvasták ezeket az emberek. Emlékszem, egyszer valahol meghívtak engem egy körbe egyházpolitikai kérdésekről beszélni, és a hallgatóság jót mulatott azokon a hitványságokon, amiket én ott elmondtam, és oda jött hozzám egy öreg ember, aki evangélikus lelkésznek mondta magát, és azt mondta, tudod öcsém, amikor Bornemissza Péter kiadta az Ördögi kísértetek című kötetét, akkor mindenki ezt boldogan forgatta, csámcsogott rajta, de amikor azt mondta, hogy ti is gazemberek vagytok, akik ővel addig egyet értettek, mert ugyanazokban a bűnökben vagytok benne, akkor rágyújtották a parókiát, és úgy kellett a hátsó ablakon elmenekülnie. Igen, véljük látni azokat a súlyos hibákat, amelyeket mások követnek el, de a proféta szolgálata, igazi szolgálata abban állt, hogy mindenkinek a maga szintjén, a maga világában, abban a körben, ahol az ő döntései meghatározóak voltak, abban kellett látnia azt, hogy mi az a kicsi dolog, amivel ő is hozzájárul ahhoz, hogy a történelem kereke nem úgy forog, a világ nem arra megy, amerre az örökkévaló Isten azt szeretné forgatni, és amerre a dolgoknak menniük kellene. Szóval mindenkihez szól akkor, amikor megszólaltatja az Úrnak a hangját. Nagy felelősség ez. Nagy felelősség, de nem tehetünk mást. Hogyan lehetne az Úr hangját, az Úr véleményét, az Úr törvényét lefordítani hétköznapi, nem vallásos nyelvre? amikor a lelki ismeretről beszélünk, amikor a fölöttünk álló törvényekről beszélünk, akkor azt mindannyian értjük. Amikor zavarba ejt bennünket, hogy valaki úgy játszik a törvénnyel, hogy ez neki kedvezzen, és annak segítségével a többieket megfoszthassa az esélyegyenlőségtől, és emberi méltóságukat megtapossa, vagy legalábbis kiszolgáltassa őket mások indulatának, ahogy Olgi imája kapcsán gondoltunk, szerencsétlen hajléktalanra, sajta keresztül a többi hajléktalanokra is. Tehát amikor például ezt látjuk, hogy a törvénynek nincs fölöttünk való értéke, akkor egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy emögött nem állott Isten áldása. Amikor Istenire gondolunk, az abszolútra gondolunk. Arra a mértékre, ami be van ágyazva a lelki ismeretünkbe. Amikor tudjuk, hogy mindenki egyenlőképpen embernek született, és alapvetően joga van mindenféle dologhoz, nem csak gazdasági természetű dolgokhoz, művelődéshez, a sorsába, törvényalkotásba való beleszóláshoz, ivóvízhez, emberhez méltó környezethez, és így tovább, amiért a város mindenkiért csoport is küzd, akkor ezek mind-mind Istentől kapott, mi hívő emberek így mondjuk, Istentől kapott feltételek, amit mindenkinek tisztelni kell, és aminek a megvonása, vagy a területen való vétek, az Isten elleni vétek, a felolvasott lekcióban, az imádság előtti szakaszban olvastunk Jézus szónoklatáról, beszédéről, a végső ítélettel kapcsolatban, az is oly szép emelkedett szakasz, amikor eljön az embernek fia, és ő vele mind a szent angyalok beül az ő királyi székébe, és elébe gyűlnek akarva, akaratlanul a népek mind. Mert van egy pont, amit túl, ez nem önkéntes dolog, számot kell adni mindarról, amit tettünk, és nem játszik többé szerepet, semmiféle támogatottság, sem fegyveres, sem jogi, sem egyéb, amit így-úgy meg lehet szerezni ezen a földön, hanem beszélni kell. És be kell számolni a legegyszerűbb dolgokról. Azokról a legelemibb dolgokról, amelyek az életben maradásnak a feltételei, amit le lehet fordítani egy pár téli cipőre, vagy egy napi kalória mennyiségre, vagy megteendő útszakaszra, ami elválaszt egy kisiskolást esetleg a településtől, és a lakás berendezése kérdés itt, ami emlékszem annak idején, amikor vagy 40 évvel ezelőtt Szorvány lelkészként Szabolcsban házakba látogattam emberek meghívására, szemembe ötlött, semmit nem tudtam én a szociológiáról, se csak nagyon-nagyon-nagyon távolról, szociális munkáról, pláne nem. És elkezdtek föltűnni dolgok, hogy vajon a kis 30-35 négyzetméteren élő 8-10 vagy még több ember hogyan alszik itt? Jut-e mindenkinek ágy? Az az asztal, amin csirkét bontanak, gyereket felenkáznak, ugyanaz az asztal, amin a gyereknek meg kellene írnia a házi feladatát, ami elégtelent kap, hogyha maszatos a füvete, de meg tudja-e oldani? Van-e annyi szék, hogy mindenki le tudjon ülni? Olyan hihetetlenül primitív dolgok, amikre addig nem is gondoltam. És mikor Jézus itt maga elé gyűjti a népeket, hogy külön válaszol bárányt és kecskét, vagy pláne bárányt és farkast, képletesen mondom ezt, mert zárójelek között kedvelem a farkasokat is, és egyáltalán nem szeretem, ha őket az ördöggel azonosítják, de mindegy. Szóval amikor megpróbál igazságot tenni, és nyilvánvalóvá tenni azt, hogy mire is gondol az örökké való, amikor tőlünk megfelelő életet, magatartást vár, akkor ilyesmiket fog kérdezni, hogy mit csináltunk akkor, amikor nyilvánvaló volt, hogy nem mindenkinek egyértelmű az, hogy ihat vizet nyáron a legnagyobb forróságban. Tettünk ez ellen valamit. Mi csináltunk akkor, amikor törvény született arról, hogy börtönnel lehet büntetni azt, aki a város bizonyos pontjain talál menedéket és éjszakai nyugalmat, ha nem jut neki emberi megfelelő hely a hajléktalan szállásukon, és így tovább. Bocsánat, hogy olyan képeket használok, amivel minden nap találkozom, de nem bonyolult teológiai kérdések fognak előkerülni. Nem egy hittan vizsga lesz ott az örökkévaló előtt, és Jeremiás sem ez zavarja, hogy ki megérti-e, hogy miért pont szombaton kell az Urat imádni, vagy mi a különbség a sertés és a marhahús között, hogy az emberek tudják-e ezt, és hogy ezen a területen makulátlan-e az ő múltjuk, hanem ami zavarja őt, az a szeretetlenség, érzéketlenség, a jó iránti zártság és az azzal szemben való elutasítás. Szóval ezt mondjad nekik, így szól az Úr. Azt mondjad nekik, ami Isten szájából származik. Ne félj kimondani azt, hogy más Istennek a véleménye a dolgokról, mint azoké, akik kezükben tartják az ország irányításának a rúdját. Akik eldöntik, hogy kivel kössünk szerződést, kivel ne, kivel folytassunk harci viszonyt, és kivel kössünk békét, és így tovább. Mondjad nekik, hogy így szól az Úr, mondd el nekik, hogy mi az igazság, ne félj elmondani, és meg nem mert tenni, hogy mást mondasz nekik haszonlesésből, gyávaságból és egyebekből. Állj ki az igazság mellett. Mit mondj nekik? Egyszerűen azt mondhatnám, hogy mintha az Úr azt járta volna egy kicsit jobban körül, hogy ezt a felhívást, hogy térjetek meg, ezt bontsd ki egy kicsit jobban az ő számukra. Mit jelent megtérni? Miért kell megtérni? Nem vallásosabbnak kell lenni, nem ezt mondja az Úr, hanem amikor ezt a problémát jobban körüljárja, akkor ilyen kérdéseket vet fel. Mindenki tudja, hogy időnként eltévedünk. Elindulunk a jó irányba, elnézzük valahol a letérési lehetőséget, és akkor egy idő múlva rádöbbenünk, hogy nem a cél felé tartunk. És azt kérdezi itt az Úr, ilyenkor nem szoktunk megállni? És megfordulni? Ha felismerjük, hogy eltévedtünk, milliószor előfordult már velünk is, emlékszem, amikor ide kerültem Budapestre, egészen más léptékű város volt, mint Nyíregyháza, ahol felnőttem, és nagyon sokszor előfordult velem, hogy bementem egy addig ismeretlen házba, és mikor kijöttem, rossz irányba fordultam. És más járműre szálltam fel, mert meg kellett szokni a tájékozódást ebben az idegen közegben is. De eszembe nem jutott az, bár itt megint csak zárójelek közt megemlítem, hogy én szeretek eltévedni, mert akkor olyan helyeket is megismerhettek, ahová nem készültem. És mindig jó meglepetés volt, de azért nem tévelyek az ember. Ha van egy célja, pláne ha időre megy, ha nem szabad lekésnie egy vonatot, akkor nem mondja azt, hogy jó, nem baj, elment a vonat, de legalább láttunk szép házakat, és találkoztunk érdekes emberekkel. Nem, hát akkor az ember azonnal gyorsan korrigálja a tévedését, vagy amikor megtanultunk járni nagyjából egy éves korunkban, akkor lépten nyomon elestünk. És ezen senki nem ütközött meg, mert ez az életnek a rendje. És akkor kezdetben ordítottunk a földön hasalva, és ha okos szüleink voltak, akkor biztattak bennünket, hogy álljunk fel. József Attila még egy gyönyörű verset is írt arról, hogy ő, amikor elesett, Isten nem segítette föl, mert bízott abban, hogy most szabadon mondom, hogy van ő benne elég erő fölkelni. És én is így gondolom, hogy a jó szülő időt szán arra, hogy elmagyarázza a gyermekének, hogy de te ügyes vagy, erős vagy, kelj fel! És természetesen vannak olyan pillanatok, amikor segítség nélkül ez nem megy, különösen, ha az ember már elgyengült és idős korában esett el, Isten őrizze, mert annak sokkal végzetesebb következményei vannak, mintha ez gyerekként történik meg. De hát léptünk mellé életünk során többször, és elestünk, és képletesen is megtörtént ez velünk. Ezért van a Bibliában ilyen gondolat is, hogy ne örüljén ellenségem, elestem bár, de felkelek. Mi a másik fele ennek a mondatnak? De felkelek. Hát az nem úgy van, hogy az ember belezuhan a sárba, vagy elcsúszik a havas úton, és meghempereg a friss hóban, és azt mondja, hogy most már, ha ez így történt, akkor kezdünk hozzászokni ehhez az állapothoz. A sár puha, pláne, hanem hideg sárról van szó, gyerekként abban jó dagonyázni is, szülők nagy bánatára. Nem, hát ahogy az értelmünk kinyílik, rögtön tudjuk, hogy ez nem a mi természetes ellenünk. Hát mi nem giliszták vagyunk, nem sertések, akik a sárban jól érzik magukat, hanem azonnal fölkelünk és tisztogatni kezdjük magunkat. Nem így van, kérdezi az Úr. Nem így szokott lenni, hogy akik eltévednek, azok visszafordulnak, akik elesnek, azok felkelnek, mert az a normális, hogy fel. Miért fordul el úgy az én népem, hogy Jeruzsálem népe, hogy nem akar visszafordulni, hogy ez örök elfordulás, hogy azt képzeli, hogy van alternatívája az Úr követésének, az igazság útjának, nincs alternatívája. A gazsággal szerzett előny, az nem alternatívája a szabályos győzelemnek. Nem koronáztatik meg csak az, aki szabályszerűen küzd, mondja az ige. Ha a dopingolásért, a csalásért a sportban kizárják, lefújják, piros lappal jutalmazzák a sportolót, miért képzeljük azt, hogy az élet más területein lehetséges, sőt elkerülhetetlen, hogy az ember csaljon? Miért fordult el ez a nép? Miért mondja alternatívának az igazsággal szemben a hamisságot, a hamisan szerzett előnyt? És most akkor ne a kedvenc gondolatainkat toljuk előtérbe, amiben amúgy is egyet értenénk, hanem a magunk mindennapi életének a torzításaira gondoljunk, mert mondom, a próféta ilyen nagy körökben, mint amit a vízbe dobott kő csinál, olyan körökben próbálja meg ezt az isteni igazságot a szívünkre helyezni. Először értsük meg a magunk életében azt, hogy miért helytelen dolog nem visszafordulni a rossz irányból, és aztán utána kezdjen fájni nekünk, hogyha az egész ország rossz irányba megy, és nem akar a jó irány felé fordulni. Mert tovább menve mondja a próféta, az Úr szavával figyeltem és hallottam. Ez nem a prófétának a szava, ő nem lehallgatja a honfitársa, és nem azt mondja, hogy mindegy be van kötve, nekem egy kis megfigyelő rendszeren hozzám futnak be az információk, és ebben válogatok, és megfogom az embereket. Az Úrnak sem kell bekötni semmiféle elektronikus rendszert ahhoz, hogy tudja, kinek a szívében mi történik, hanem nem is csinálnak az emberek ebből olyan nagy titkot. De az Urat érdekli, Jeremiást érdekli, az igaz embert érdekli, hogy vélekednek az emberek. Figyeltem és hallottam, mondja itt az Úr szavában Jeremiás, nem beszélnek igazán, nem őszinték a kommunikációban az emberek, nem bátrak, nem egyértelmű a fogalmazásuk, hanem mellé beszélnek. Mást mondanak, elfogultak. Az egyiknél számon kérik azt, amit a másiknál elnéznek. De nem csak ez a baj, hogy nem igazán beszélnek, hanem nem tudják megbánni az elrontott dolgokat. Nem tartanak bűnbánatot. Tegnapi hír, tegnap olvastam a hétvégi újságban, vagy tegnap előtt most nem emlékszem már, hogy Kertész Ákos állampolgárságot kapott, menekült státuszt Kanadába. Szégyen, megsemmisít ez a hír, és nagy kérdés, hogy fel tudunk-e ébredni ennek a hírnek a hatására, ami kiváltotta az ő elüldözését innen. Az többek között az, hogy egy szenvedélyes írásában József Attilát és Adit is idézve arról beszélt, hogy nagy baj van hosszú időre visszamenőleg a mi népünknek az erkölcsi magatartásával, és most a legfontosabb dolgot idézem, amit én is gyakran hivatkozom, nem tudjuk megbánni a történelmi bűneinket. Ez a megbűnőtte már a nép a múltat és jövendőt, ez a legrosszabb mondat a himnuszban, pedig hogy mélyen elérzékenyülünk, amikor ezt énekeljük, szinte csorognak a könnyeink, pedig ez nem igaz, semmilyen módon, teológiailag sem igaz. És ugye a költőnek van szabadsága arra, hogy ilyen nagyokat és értelmetlen dolgokat is mondjon esetleg. De ez a mi nagy bajunk igazán, hogy úgy bűnhődünk, hogy semmiféle megbánást nem mutatunk, hogy magyarázzuk a dolgokat, nem mi voltunk. Most nem régiben nagyon-nagyon szenvedélyes, dühött vitát váltott ki az, amikor egy történész egy hosszabb tanulmányt, könyvet készített arról, hogy a mi Szovjetunióval szembeni támadásunk a II. Világháború idején milyen szörnyűségekkel járt, hogy a magyar katonák milyen gyalázatos dolgokat műveltek ott. Pedig mi azt hittük, hogy csak a szovjet katonák csináltak ilyesmit a mi asszonyaink, a magyar katonák. Hát a honfoglalás előtt se hallottam a Magyarok Világszövetségének elnöke szájából, azok az előtt sem, még arra se gondoltak, hogy megzavarjanak egy Isten tiszteletet csőhevódjára, ugye, mint a Horthy szobor miatti tiltakozás alkalmával ez történt. Nem tudunk magunkra úgy gondolni, mint akik elrontottuk a múltunkat, és egyszerűbb a történelmi bűnökben egyet érteni, mint a saját magán életünknek. Soha meg nem bánt, mindig újra és újra megmagyarázott, és élet hazugságokban menekülő magatartása ez, amivel nem tudjuk kimondani azt, hogy bocsánat, vétkeztem, és sokkal jobb inkább tolni magunk előtt a meg nem bánt és le nem rendezett ügyeket másokra mutogatni, bőven találunk ellen példákat, vagy olyanokat, akik bűnösebbek, mint mi. Nem tudunk megfordulni, ezt mondja Jeremiás. Miért fordul el Jeruzsálem népe örök elfordulással? A családságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak, nem akarnak. Sokszor tűnt fel nekem, hogy hívő emberek, akik megtérési történetét mesélték, csupa olyan dologról számoltak be, amiben győzelmet tapasztaltak, ami nem érintette az ő legnagyobb problémájukat. haragtartók voltak, mondjuk megbocsátani nem tudtak, de arról beszéltek, hogy leszoktak a dohányzásról például. Nagy dohányosok tudják, hogy ez nem csekély dolog. Na de hát nem ez volt az ő életük igazi problémája. Mi az, amiben nem tudunk és nem akarunk megfordulni? Azt a különös képet vetíti elénk az állatvilágból, félig pedig az állatvilágból Jeremiás, az egyik a ló, a másik pedig a költöző madaraknak a képe, a csatákban a gazdátlan lovaknak a mozgása, amire itt hivatkozik, tehát az ütközet zajában és a rettenetes félelmek közt a ló hátáról lefordult lovas, ott fekszik a porban, a ló meg gazdátlanul irányítás nélkül össze-vissza rohangál a csatatéren. Ilyen az én népem, mondja Jeremiáson keresztül az Úr, hogy össze-vissza rohangálnak, mint a gazdátlan paripák, harci lovak. Aztán a költöző madarak képe. Szoktuk mondani, hogy az ilyen nagyon leülős vendégekkel kapcsolatban, hogy jobb lenne, ha a gólya és a galamb és a fecske daru rendjéhez tartoznának, akik tudják, mikor kell elmenni. Mert vannak, akik nem tudják, mikor kell elmenni, hanem csak ülnek és eszik a másik ember életét. De itt nem is egészen pontos a mi fordításunk, mert tudják, mikor kell megjönniük az ő költőhelyükre. Tehát a fecske, gólya, daru, gerlice tudja, és ennek a kényszernek enged. Tudja, hogy nem várhat tovább, mert akkor nem lesznek fiókák. Akkor nincs folytatás, akkor nincs élet. És amikor eljön annak az ideje, bármilyen fáradtságos az út, ez az út, megfordulnak, és átszelik az óceánt, és megküzdenek, van, aki nem is marad életben közülük, de útnak indul, mert ez az életnek a rendje, hogy meg kell fordulni, hogy az értelmes döntés nem lehet más, mint hogy felállunk a sárból, ha elestünk is, hogy visszafordulunk a téves irányból, és újra a cél felé fordulunk. Nem lehet célba érni, nem lehet, amikor eljön az ő angyalaival és beül királyi székébe megmagyarázni, hogy miért nem fordultunk meg, noha tudtuk, hogy rossz irányba megyünk, miért nem álltunk fel, noha nem porban csúszó férgeknek teremtett bennünket az örökkévaló, miért nem álltunk két lábunkra, amikor annak volt itt az ideje, és miért viselkedtünk férgekként, amikor felemelt arcú emberekként kellett volna állnunk. Szóval ezt a súlyos, nehéz üzenetet helyezze Isten a szívünkre. Nem más fog felállni helyettünk. Nem másnak kell megfordulni ahhoz, hogy mi a céljainkat elérjük. Ezt a döntést nekünk kell meghoznunk. Adjon ehhez mindenható Istennek a terült. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Hálátunk neked, mennyi édesatyám, örökkévaló Istenünk, hogy elhelyeztél minket, ide helyeztél erre a világra, köszönjük, hogy lehetőséget adsz nekünk, köszönjük, hogy adsz felelősséget, felelősek vagyunk a saját életünkért, a környezetünkben élőkért, hogy nekünk bátorságot, hogy megvédjük azokat a lépéseket, amikre te vezetsz minket, amikor hitel állunk másokért, mások jogaért, akik esetleg ezt nem tudják megtenni. Te segíts meg minket, hogy tudjunk benne teljes szívből reménykedni, adj nekünk békességet azokban a dolgokban, amiket nem tudunk megváltoztatni, és attól, hogy megváltoztassuk azt, amit meg tudunk, de hogy jelz nekünk bátorságot, erőt és reménységet is kérünk. Amen.
Amen. A helyünket elfoglalva a 364-es dicséretet énekeljük, az 5. versét majd záróénekként az áldás és a hirdetések után.